Evics megállt. Tudta, hogy Mr. Winning már évek óta a színház tulajdonosa, a színházi, melyben 1859-ig Charles Kean lépett fel Shakespeare társulatával. Mr. Winning, szólalt meg ismét George-et. Itt vagyok, Miss Libbard, felelte a megszólított. Mrs. Demonnak hívnak, szeretném, ha ezen a néven szólítana, ahogy óhajtja, Mrs. Demon. De ön akár a színpad ajtaján is beléphettem volna ide, kérdezte George-et behízelgő hangon. Nem, Mr. Winning, azt már nem, soha többé, hát, ahogy gondolja, elhoztam a ruhá, mondta George-et. A papír ropogott a csomagon, és emlékeztetem az ígéretére. Hol találta meg a ruhát? Ahol lennie kellett. Egy ifjú hölgy holmia között, High Chimneys beli hálószobájában. Clive, aki már csak nem megmozdult és meg is szólalt, megkapaszkodott az egyik páholyvörös plüssborítású karfájában. A börtöndíszletet a sötét színek uralták. Fekete, szürke, barna. Mr. Winning heves, türelmetlen mozdulatot tett. Mrs. Demon, nem sokat tudok a mostani életéről. Mit kíván tőlem? Csak azt, hogy tartsa meg az ígéretét. Remélem nem tagadja le. Rejtse el ezt a holmit, vagy talán jobb, ha odaadja az öltöztetőnőnek. Színházban nem kell az ilyesmi feltűnést, legalábbis addig nem, amíg szükségem nem lesz rá bizonyítékként. Elrejhetné maga is, ugyan hogy mondhat ilyet, hogy a komornám férfi ruhát találjon az én holmim között. Egyszerű a válasz, asszonyom. Mondja meg a férjének. Azt nem tehetem, nem vagyok képes rá, kiáltott George-ettel fúló hangon. Látja ott azt a taposó malmot? Látom, felelte a kérdezett. Maga előtt nem titok, folytatta George-et, hogy gyermekkoromban a szüleim oldalán megismertem a börtönök világát. Ismerek valakit, aki rászolgált a taposómalomra, a nehéz vasakra, a korbácsolásra, a botozásra. És meg is kapja, ha a dolgok így mennek tovább. De a férjem a maga módján mindig is nagyon kedves volt hozzám. Nem bánthatom meg, hadd maradjon meg legalább ez az egy illúziója. Arról az illúzióról nem is beszélve tette hozzá gúnyosan Mr. Winning, hogy a felesége fethetetlen életű hölgy. Ah, egyszerre milyen erényes, amit én teszek, azzal csak magamnak ártok. De miért ez a sok hűhó néhány levetett ruha miatt? Mrs. Demon megesküszik rá, hogy nem kerülök emiatt összeütközésbe a törvénnyel? Persze, hogy nem, erre esküszöm. Nos, jól van, akkor a régi szép idők emlékére adja ide azt a csomagot. Mindazonáltal az a véleményem, hogy sokkal kevésbé sértené a férje érzéseit, ha elmondaná neki az igazat. Lehet, hogy igaza van. Tudom, Mrs. Demon, hogy igazam van, higgyen nekem. Clive előtt, a színpadi gázlámpa fényének hátterében, felmagasodott George-et vöröses sziluettje, amint tragikus mozdulattal felemelte két karját. Nem tudta, őszinte volt-e a gesztus, nem látta George-et arcát. Nem tudta, mit gondoljon az egészről. Most Laurierhez megyek, mondta George-et. Találkozóm van, ami végzetes jelentőségű lehet. Nem az én sorsomat fogja befolyásolni, bár sokat kockáztattam azzal, hogy Londonba jöttem. Annak a nyomorultnak a számára lehet végzetes, aki visszaélt a bizalmunkkal High Chimneysben. Még gondolkozom a tanácsán, Mr. Winning. Jó napot! George-et kecsesen biccentett, majd megfordult. Szóval Laurierhez. Clive, mihely George-et kimondta ezt a nevet, azonnal megindult a kijárat felé, ezúttal gondosan ügyelve, hogy ne csapjon zajt. Úgy érezte, hogy George-et nem vette észre. A kintácsorgó, szivarozó Viktort azonnal félrehúzta egy kirakat irányába. Nos, öreg fiú, kérdezte Viktor némi gúnnyal, milyen darabot láttál egészen érdekeset. A mostoha anyádat láttam odabenn. Ne nézz a színház bejárata felé, és Esztégilsz irányába se. Megáll az ész, mondta Viktor. Láttad bent a mostoha anyámat? Fényes nappal, mit keresett ott? Találkozott egy régi, kedves ismerősével. Hogy még mi járatban van ezen kívül, azt majd meglátjuk. Most Laurierhez megy, és én követni fogom. És mi lesz azzal a detektívvel? Nem tart tovább egy negyed óránál, ha csak valami közben nem jön. Menj át Witcherhöz, ott van szemben, a Borbély üzlet fölött, és várj meg ott. Ide hallgass, ha valaki Laurierhez megy, az még nem jelenti azt, hogy nem úrinő. Legfeljebb szabados egy kicsit. Szabados, ezúttal sokkal komolyabb dolgokról van szó. No menj! Viktor átvágott a zsúfolt úttesten. Clive úgy tett, mintha a kirakatot bámulná, és a szeme sarkából figyelte, amint George-et kilép a színházból. Nem vette észre Clive-ot, legalábbis nem adta jelét. Miután hiába keresett kocsit, elfintorodott és megindult keleti irányban az Oxford Street-en. Clive mintegy 20 lépésnyire követte. Laurier átmenet volt az étterem és a kocsma között. Itt nem társalogtak kutyákról és lovakról. Az sem volt előírva, mennyit ihat egy hölgy. Ha nem csinálta feltűnően, annyi burgundit, vagy marsalait önthetett magába, amennyit csak bírt. No de az a csomag, amely egy öltözett férfi ruhát rejt. méghozzá olyat, amit minden bizonnyal egy betörő és gyilkos hordott. Hol találta meg a ruhát? Ahol lennie kellett. Egy ifjú hölgy holmia között High Chimneys beli hálószobájában. Például két ében, az Oxford Street északi járdáján, ahol gyalogosok tömege rajzott a komor homlokzatú házak és az ünnepélyesen sorakozó lámpák között, Clive-ban élesen felcsendültek Georgette szavai. Valahogy most nagyobb jelentőséget nyertek Georgette nyilvánvalóan nem tud férje haláláról. Másrészt, ha Célia Demonnak igaza van abban, hogy a gyilkos mindenáron kétre akarja terelni a gyanút, akkor a ruhának valóban az ő holmia közt kellett lennie, mivel Georgette. Vagy más, oda tette. Ez így volt logikus. Bizonyos körülmények összejátszása esetén éppen Georgette is lehetett a gyilkos. Matthew Demont nem akkor ölték meg, amikor egyedül ült a dolgozó szobájában, zárt ajtók és ablaktáblák mögött. Ellenkezőleg, csak a ház volt belülről zárva. Elképzelhető, hogy Georgette-nek bűntársa is volt, mégpedig High Chimneys-ben. Igen, Georgette fél hatályban összecsomagol, és látványosan távozik. Burbage lelakatolja utána a bejárati ajtót. Röviddel a gyilkosság elkövetése előtt, aztán a bűntárs kinyit egy másik ajtót, vagy akár egy ablakot, és beengedi Georgette-t, aki eljátsza szerepét, majd ugyanezen az úton távozik. Ostobaság, szólt közbe a józanész, ugyan, miféle bűntársa lehetett volna? Komolyan hiszel ebben? Nem, felelte magának Clive, de egy ilyen rémálomban minden lehetséges, és éppenséggel kivitelezhető. Clive dühöngött. Nem tudta eldönteni, mit is gondoljon High Georgette-ről. Ott ment előtte, kék ruhájában és szőrme kabátkájában. Időnként szemérmesnek és visszahúzódónak tűnt, máskor haragosnak, erőszakosnak, olyankor félt és lelkifurdalás gyötörte, épp mint a többi nőt, akit Clive valaha is ismert. Vajon fontosabb-e számára az érzékiség, mint a többi nőnek? Hiszen kétből, az ő kétjéből is csak úgy sugárzik az érzékiség. Clive nem volt képmutató, nem ítélhette el Georgette-t ugyanazért, amit oly bámulatra méltónak talált kétben. Hoppá, Georgette gyorsította a lépteit. Clive is. Maguk mögött hagyták a Berner Streetnek, az előkelő boltok és kitartott nők utcájának torkolatát. Elmentek a Newman Street mellett is. Már ide látszott a Radbomb Place, sarkán a Laurier. Messzebb, a Tottenham Roadon túl voltak azok a bűnös nyomortanyák, tolvajszálások, melyek a köztudatban nem is léteztek. Georgette átkelt a Radbomb Place-en. Az utcából kiforduló kocsi egy pillanatra eltakarta Clive szeme elől a Laurier arabeszkekkel díszítette üvegablakait a vendéglő aranyozott felirata alatt. Georgette a túloldalon nem fordult be a Laurier felé, hanem tovább sietett a Tottenham Court Road, valamint a Crown Street és a Gilshike Street kereszteződése felé. Clive gyorsította a lépteit, s már is nyakában volt a baj. 9. Találkozás az Oxford Street-en. Nem ismerem önt, uram, mondta Georgette, aki hirtelen megállt és megfordult. Miért követ? Pedig tegnap volt szerencsém megismerkedni önnel, Mrs. Demon. Még azt is mondta, hogy már másodízben találkoztunk. Az igaz, hogy Mrs. Demon a nevem, de ön, vagy tévedés áldozata, vagy bolond. Miért követ, uram? Zaklatni akar, a színésznő hangja felcsapott. Ezzel az egy fegyverrel, gondolta keserűen Clive, nem képes felvenni a harcot. Mrs. Demon, biztosíthatom. Én pedig biztosíthatom, uram, ha tévedett, készséggel megbocsátok önnek. Ha azonban továbbra sem hagy békén, kénytelen leszek rendőrt hívni. Idáig nem egy elegáns járókelő haladt el mellettük. Most azonban a rendőr szó hallatára, mint egy varázsütésre, néhány nyiadnyi körzetben megtisztult körülöttük a járda. Az előkelő járókelők nem fogták sietősebbre lépteiket, s fejüket sem fordították el, valahogy mégis eltűntek. Georgette arc kifejezése most hirtelen megváltozott. Idáig mártírpózban állt, felemelt fejjel, ártatlan kék szemét Clive-ra függesztve, gyöngyös kézitáskáját melléhez szorítva. Most azonban Clive mögé nézett. Nem, kiáltotta. Nem. De igen, felelte egy mély, magabiztos hang, melyet Clive azonnal felismert. Én nem bocsátok meg neki. Clive-val egyforma magas, de nála testesebb figura közeledett határozott léptekkel, egy idomított tigris lépteivel, ajkán gonosz mosolyjal, a Radbomb Place 93 felől. Kalapját hátratolta a fején, mellkasán feszült az asztrahán galléros ólomszürke kabát. Trész szürke kesztyűs jobb kezében ezüst fejű sétabotot szorongatott. Végigmérte Clive-ot. Úgy, mondta megnyerően, mintha csak most ismerné fel, szóval Strickland. Trész, már megint a régi trükkök, mi? Nem, kiáltott Georgette, két kézzel megmarkolva kézitáskáját. Kék szemében most őszinte, mélyen emberi rokonszenv tükröződött. Mit tud felhozni a mentségére, Strick?